Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A holnap napirendre kerülő bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos aktualitásokról, az államelnöki kampány élesedéséről, egy tegnapi kedvező bírósági döntés jelentőségéről, az Úzvölgyi temetővel kapcsolatos román javaslat következményeiről, a Székelyföldön zajló nagyszabású hadgyakorlattal kapcsolatos álláspontról beszélgetünk a mai naprakész műsorban. Egy délelőtt rögzített interjúban Kelemen Hunorral, az LMDSZ szövetségi elnökével, államelnök jelölttel, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tisztelt elnök úr, vegyük akkor elsősorban górcső alá a holnapi nap eseményeit. Ugyebár bizalmatlansági indítvány vitájára és szavazására kerül sor a parlamentben. Ön korábban többször eléggé pesszimistán nyilatkozott a kimenetelről, és elsősorban azt sérelmezte, hogy a kezdeményezők azok állandó jeleggel elodázták, tehát késleltették a bizalmatlansági indítvány benyújtását. Jelen pillanatban, tudván az adatokat, megváltozott-e valamelyest a véleménye erről a fontos eseményről?
Én azért mondtam, hogy szeptember elején kellett volna benyújtani a bizalmatlansági indítványt, mert minden nap késés, minden nap halogatás csak a politikai bizonytalanságot, a krízis állapotot tartja fönn, és ez nem jó. Nem jó azért, mert sokba kerül az országnak, sokba kerül minden egyes lakosnak, és vannak olyan pillanatok az életben is, a politikában is, amikor valami, ha nem megy, akkor meg kell változtatni, hogyha nincsen tartalék, nincsen, ami tovább vigyen, nincs elég üzemanyag, akkor át kell engedni valaki másnak, másoknak, hogy tovább vigyék az ügyeket. És az, hogy sokba kerül, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy a költségvetési hiánycélnak az eléréséhez még mindig kell Romániának vagy 2 milliárd euró kölcsönt fölvennie. Ennek a pénzügyi piacokról való fölvétele lehetséges, de nagy költségekkel, nagyobb költségekkel, mint amilyennel bárki a régióban hozzájut ehhez. Most már Románia 4,5-4,6%-os kamattal tud fölvenni kölcsönt, míg a környező országok maximum 2,3%-kal kapnak a másodlagos piacokról finanszírozást. Egyrészt, másrészt meg nincs meg a jövő évi költségvetés, ez bizonytalanságba tartja az országot, a vállalkozókat, a pénzügyi szférát, az egyszerű embereket, az adófizetőket, és nem látjuk azt, hogy egyáltalán mikor lesz költségvetés. Tehát ilyen szempontból minél hamarabb ehhez hasonló helyzeteket, az ilyen helyzeteket föl kell oldani. Ezért mondtam én, hogy szeptember első napjában le kellett volna tenni a bizalmatlansági indítványt, hisz megszűnt a koalíció, úgy tűnik, hogy elveszítette a többségét a kormány. Na most, hogyha 237 aláíró közül nem hiányzik senki, hogyha mindenki komolyan veszi azt, amit az aláírásával szentesített, akkor a kormány holnap meg fog bukni. Mert 233 szavazat kell ahhoz, hogy megbukjon. Ilyen szempontból, matematikailag nézve, egyrészt nincs többsége a kormánynak, másrészt megvan a megfelelő szavazat ahhoz, hogy megbukjon. Holnap ki fog ez derülni, én csak azt tudom mondani, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a két parlamenti frakció a tegnap ülésezett, egyhangulag meghoztuk azt a döntést, hogy megszavazzuk a bizalmatlansági indítványt, hogy a többi párt az hogyan viselkedik, hogyan fog alakulni a dolog, én arra nem tudok ma semmiféle megjegyzést tenni. Egy biztos, hogy a 237 aláíró, hogyha mind ott van és szavaz, akkor holnaptól ez a kormány ügyvívő kormányként folytatja a munkáját addig, amíg egy új kormányt beiktat a parlament.
Csak hogy ezúttal úgy tűnik, hogy nem az RMDSZ lesz a mérleg nyelve, annál inkább viszont a Viktor Ponta vezette pro-Románia tömörülés és a hozzá csatlakozott, ha minden igaz, 4 szociáldemokrata honatja, akik majd holnap elválik, hogy hogyan fognak szavazni. Érdekes felvetéssel állt elő Viktor Ponta, hogyha a Döncsile kabinet megbukik, utána is jó lenne, hogyha szociáldemokrata kormány vinné tovább az ügyeket. Mennyiben értenek ezzel a felvetéssel egyet?
Jó, hát mindenki beszélhet, amit akar, végül is alkotmányos joga mindenkinek, hogy akkor is beszél, amikor nem kell, meg hogy ilyen science fiction történeteket adjon elő. Nem számol senki azzal, vagy nem számol az, aki ilyet kijelent, hogy nincs egy többségük, egyrészt, másrészt meg az államelnökhez kerül a döntés. Az államelnöknek kell nevesítenie, fölkérnie valakit, hogy kormányt alakítson. Tehát Johannis azért nem arról híres, hogy nagyon kezdeményező lenne, meg hogy nagyon gyorsan hozna döntéseket, meg hogy nagyon dinamikus lenne, meg jelen lenne a politikai közéletben folyamatosan, és megpróbálná megváltoztatni a dolgokat, de azért egy választási kampányban, amikor ő újrázni akar, azt teljesen kizárom, hogy öngyilkos hajlammal megáldva hirtelen, ha megbukik ez a kormány, még egyszer odaadná a kormányalakításnak a lehetőségét a PSZD-nek vagy Viktor Pontának. Tehát azért ez tényleg science fiction. Tehát ilyen nincsen. Én azt gondolom, hogy ezt el kell felejteni. Ha megbukott ez a kormány, akkor majd lesz egy másik kormány. Nagyon gyorsan lenne jó ezt rendezni napokon belül, tehát az lenne a jó, hogyha már a hétvégén az államelnök konzultációra hívná a pártokat, és a jövő hét elején már nevesítene egy miniszterelnök jelöltet, aki megpróbál kormányt alakítani, 10 napja van rá, hogy ne húzzuk az időt, hogy ne legyen még költségesebb ez a politikai krízis, ami kialakult az ALDE kilépésével a kormánykoalícióból. Nem tudom én ezt ennél inkább kommentálni, én azt hiszem, hogy ez az a típusú fölvetés, amikor az ember úgy beszél, hogy vagy az embernek a szája úgy beszél, hogy nincsen otthon a fej.
Nagyon forró időszak következik, vagy így, vagy úgy mindenképpen. Ugye már szombattól élesben folytatódik az államelnök választási kampány, kiderülhet majd, hogy ki milyen üzenettel hajt előre. Maradjunk talán még a kilátásoknál. Az egyszer biztos is kijelentették, hogy ebben a pillanatban sem, bármi történik holnap, az RMDSZ nem óhajt kormányra lépni. Na már most, hogyha egy ügyvívő kormány alakul, úgymond technokrata kormány, akkor milyen álláspontra helyezkednek?
Több lehetőség van ebben a pillanatban, a legeslegelső, és én szerintem a legtisztességesebb most a parlamenti politikai erőviszonyokat is ismerve, az az, hogyha azok, akik kezdeményezték a kormány leváltását, a Nemzeti Liberális Párt, akik a bizalmatlansági indítványt kezdeményezték, ők vállalják a kormányzást, ők erre készen állnak, azt mondták, hogy hajlandóak, és megpróbálnak egy egyesztendőre egy olyan kormányt működtetni, amely adminisztrálja az ország ügyeit, rendbe tartja a költségvetést, nem hoz sürgősségi kormányrendeleteket, nem állítja fej tetejére a különböző intézményeket, és megszervezi tisztességesen a választásokat. Ez egy olyan lehetőség, amivel élnie kell a Nemzeti Liberális Pártnak, hogyha őket Johannis megbízza a kormányalakítással, és ha nem hoznak be olyan minisztereket, vagy ha nem tesznek olyasmit, ami számunkra teljes mértékben vállalhatatlan, akkor mi hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy ők elkezdjék a kormányzást. Én azt gondolom, hogy ennek ma jó esélye van. Úgy értettem, hogy sem a Mentsük meg a Romániát szövetség, sem mások nem föltétlenül akarnak aktív kormányzati szerepet vállalni, de nem utasíthatjuk el, nem utasíthatja el senki, hogy lehetőséget adjon annak és arra, hogy a legnagyobb ellenzéki párt ezt az egyesztendőt végig kormányozza. A másik lehetőség az az, hogy mindenki, aki aláírta a bizalmatlansági indítványt, vállalja a kormányzást közösen. Erre nem látok különösebben nagy esélyt, hisz mégiscsak ma van egy olyan politikai verseny, amikor a szereplőknek egy része arra számít, hogy második fordulóba kerül a következő hónapokban, a következő egy hónapban, és ez az együttműködésnek nem a legjobb terepe. A technokrata kormányt én azért kizárnám, tehát ma nem látom, hogy a technokrata kormány hogyan kapna meg bármiféle támogatást, ugyanis nekünk volt egy tapasztalatunk az országnak, mindannyiunknak egy technokrata kormánnyal. A technokrata kormánynak nincsen felelőssége, nem számol el a választók előtt, ezért aztán nem is tudod őket politikailag semmilyen értelemben ellenőrizni, csak úgy, hogyha megbuktatod. És láttuk, hogy ez abban az esztendőben, amikor technokrata kormány volt, hogyan nézett ki, sok jót nem hozott, sürgősségi kormányrendeletek, most nem is beszélek a mi dolgainkról, mert ha visszagondolok, akkor csak dühös leszek, hogy a Csíksomlyot elrendezte a technokrata kormány Csolosék, ahogy hazudtak folyamatosan, ahogy az oktatási rendszerbe belemásztak úgy, ahogy nem kellett volna, és sorolhatnám. Tehát nem hiszem azt, hogy egy technokrata kormányt kellene ma elképzelnünk. Egyébként mi azt mondtuk, hogy erre az egyesztendőre, mivel nem is volt felkérés, nincs is ilyen szándékunk, az aktív kormányzati szerepvállalásban nem gondolkodunk. Ezen azt jelenti, hogy hosszú távon, választások után, ha megvannak a feltételek 2020 után, ezt elutasítanánk, mert erről nincsen szó. De most erre a rövid egyesztendőre, amikor egyszerű menedzsmentre van szükség, különösebben nagy reformok nélkül, ezt nem is várja el a társadalom, hogy egy választási esztendőben most egy kisebbségi kormány az országot a feltetejére állítsa. Elegendő az, hogyha mi segítjük az új kormányt az elindulásához szükséges szavazatokkal. Meglátjuk, hogy mi lesz, ezt ma egyelőre nem lehet tudni. Nekem igazából ezzel a történettel azon túl, hogy ez a kormány megbukik, az a legnagyobb bajunk mindannyiunknak, a legnagyobb kérdőjelek ott vannak, hogy nem látjuk egészen pontosan, hogy mi következik, mert az államelnök ebben a történetben nem nyilatkozik, nem mond szinte semmit, csak annyit mond, hogy bukjon meg a kormány, meg fog bukni a kormány. Az ő felelőssége, hogy miniszterelnököt javasoljon, hogy miniszterelnököt fölkérjen kormányalakításra, és ő egyelőre, úgy ahogy az elmúlt 5 évben is hozzászoktunk, hallgat.
És talán a másik oldal is, mármint az említett Nemzeti Liberális Párt részéről sincs semmi konkrétum, tehát miniszterelnök jelöltjük sincs a...
Van, ők azt mondták, hogy Ludovik Orbán a miniszterelnök jelöltjük, én beszéltem velük, én megkérdeztem, nyilvánosan is elmondtam, azt gondolom ők is elmondták, hogy nekik van egy döntésük még a nyárról, még a júniusi bizalmatlansági indítvány előtti napokból, amikor úgy döntöttek, hogy a pártelnöke lesz az ő javaslatuk a konzultáción, amennyiben megbukik a kormány, ők a pártelnökét javasolják, hogy kormányt alakítson.
Programoz viszont nincs.
Nem is hiszem, hogy ma ez az a kérdés, amire választ fognak tudni adni, mert én is úgy gondolom, hogy ha ezelőtt egy fél évvel, ezelőtt egy évvel bukik a kormány, akkor egy 2 éves, másfél éves ambiciózusabb programot kellett volna megjelölni, de mivel egy választási esztendőben vagyunk, és szűk egyesztendő, alig egyesztendő van a parlamenti választásokig, igazából egy egyszerű menedzsmentre, tisztességes adminisztrálásra van szükség, nem kell azt megígérni, hogy megépítjük azt az infrastruktúrát, amit nem épített meg senki az elmúlt 29 évben, nem kell azt ígérni, hogy megreformáljuk az egészségügyet, meg az oktatásügyet, mert nem lehetséges ez egy választási esztendőben. Legyünk eszünknél, álljunk két lábbal a földön, arra van lehetőség, hogy a költségvetés ne omoljon össze, hogy tisztességesen lehessen végigcsinálni, fiszkális problémák ne legyenek változások, és tisztességesen megszervezni a választásokat, anélkül, hogy a választási rendszert megpróbálná megváltoztatni valaki sürgősségi kormányrendelettel. Ezt rögtön hozzáteszem. A mostani egyfordulós polgármester választás, a mostani parlamenti választási rendszer szerint meg kell tisztességesen szervezni a választásokat. Ennyi feladata van annak a kormánynak, most mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnöke, és hogy kisebbségi kormány lesz, vagy egy nagyobb koalíció. Ennyi feladata van a következő 1 évben. Ennél többet elvárni választási esztendőben nem lehet. Egy programot akkor kell letenni az asztalra, amikor a következő 8-10 évet megtervezzük, mert legalább ennyit kellene tudni tervezni előre a parlamenti választások pillanatában.
Hát mindenképpen a holnapi nap eredménye az nagyon hangsúlyosan befolyásolhatja az államelnök jelölteknek a kilétét, pontosabban a sikerét, gondolom, hogy ebben egyetérthetünk, tehát jelen pillanatban az állás szerint Johannis van vezető pozícióban, de nagyot változhat a helyzet a holnapi nap eredménye után. Hogyan látja ezt? Tehát miképpen alakulhat? És mondom, szombattól élesben megy a kampány, tehát mennyi esély van arra, hogy az önök által felvetett tiszteletadás, a respekt az a kampány ideje alatt megvalósuljon?
Ez lenne a jó, ez lenne a helyes, ez a kívánatos. Egyébként a tapasztalatunk az, hogy egy elnökválasztási kampány az mindig kiélesedik a kampány közepére. az első forduló előtti két hétre, most is arra számítunk. Az a tapasztalatunk, hogy a hivatalban lévő államelnök, ha újrázni akar, akkor menekül a vitától, ezt tette Băsescu is annak idején, nem akar vitázni senkivel az első forduló előtt. Azt tapasztaltuk, és úgy tudjuk az eddigi sok éves tapasztalatunk, hogy igazából a kampány második felére lehet látni, hogy mi lesz a, vagy mi körvonalazódik. Ma, amit most látunk, az még nagyon billeg. Az is igaz, hogy egy hivatalban lévő államfő, az mindig egy jobb eséllyel, vagy nagyobb eséllyel indul, mint bárki más. Mi azt akarjuk, és ezt az üzenetet fogalmazzuk meg, ezt mondom én is minden egyes alkalommal, hogy egy olyan típusú újragondolásra, újraépítésre van szükség, amely néhány alapértéket az újraépítés pillérévé tesz. Az egyik a tisztelet, a másik a bizalom, a harmadik pedig az emberi méltóság. Hogyha ezek megvannak, akkor lehet építkezni, akkor lehet közösen jövőt tervezni. Elsősorban az államnak kell tisztelni a polgárait, és meg kell mutatnia, példát kell mutatnia, hogy a törvény tisztelete az nem csak követelmény, hanem aki ezt nem teszi meg, annak mindenféle következménye lesz, hogy például az orvosi és gyógyszerészeti egyetem Marosvásárhelyen nem teheti meg a világ végéig, hogy nem tartja be a törvényt, és nincs annak következménye. Mert akkor a polgár sem fogja tisztelni, ha ilyet lát, nem fogja tisztelni az államot, és ha nem tiszteli az államot, akkor kiútat keres, kiskapukat keres, nem fogja tisztelni a másik embert, tisztelet nélkül pedig nincsen bizalom. Én ezeket akarom, ezeket az értékeket akarom visszahozni, és egy olyan víziót felmutatni, hogy ha ezek az értékek visszaállnak, akkor Románia a következő évtizedben óriásit haladhat előre, mert lehetősége van, hogy a régióban az együttműködéseken keresztül, a regionális politikákon, egyéb más lehetőségeket kihasználva valóban eljusson oda, ahová nem jutott el az elmúlt 5 évben, 10 esztendőben. Tehát ezeket mi meg fogjuk fogalmazni, a kérdés természetesen csupán annyi, hogy a kampány alatt milyen más üzenetek fogalmazódnak meg, és egyszerűen meg tudjuk-e szólítani a román embereket azzal a mi üzenetünkkel, hogy az előítéleteket le kell bontani, mi is egy jobb országot akarunk, hogy az erdélyi magyarok, a romániai magyarok nem ellenségei az országnak, nem ellenségei a románoknak. Ha itt maradtunk ebben az országban, ezer esztendője itt vagyunk, akkor mi is jobbá akarjuk tenni, nem rosszabbá.
Természetesen, hogyha az erdélyi magyarság szempontjából Kelemen Hunor győzelme lenne a legjobb. Viszont erre kicsi az esély. Van esély viszont arra, hogy az erdélyi magyarsággal kapcsolatos híreket, illetve üzeneteket a román választópolgárok fele is ismertesse. Több alkalommal szerepelt már országos szórású televíziós műsorokban. Mi a tapasztalat? Mennyiben bízik abban, hogy ezt az üzenetet sikeresen tudja továbbítani a román közösség fele?
Vannak nagyon pozitív visszajelzések, tehát engem is időnként meglep, még mindig meglep, amikor az élesebb kampány időszakokban, kampány előtti időszakokban a román társadalomból sok-sok pozitív jelzést kapunk, és persze sokszor kapjuk azt a megjegyzést is, hogy hát igen, csak még az előítéletek olyan nagyok, hogy még egy magyarra azért nem szavaznak, és nem biztos, és nem lehetséges, és még idő kell. De a tegnap esti tévé szereplés után is, azelőtt is, a MediaFoxos beszélgetés után is nagyon sok pozitív és jó üzenetet kaptam. Ez biztató. Ez azt mutatja, hogy mégiscsak van a romániai társadalomnak egy olyan része, amely ezekre a típusú üzenetekre nyitott. Ezt folytatni kell. Ez olyan, mint a maraton hosszú távfutás. Ez nem sprint. Ezt kell tudni állni, kell tudni újrakezdeni, kell tudni beosztani az energiát és az időt, nem lehet abba hagyni, nem szabad abba hagyni. Előbb-utóbb azért eredményt csak elérünk a politikában. Vannak olyan kihívások, vannak olyan célok, amelyekhez időre van szükség, és akkor, amikor a mi elmúlt 100 esztendőnket nézzük, azt nézzük, hogy a román társadalomnak egy jelentős része hogyan viszonyul az erdélyi magyarokhoz, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az előítéleteknek a lebontása, a mentalitásnak a megváltoztatása, az nem megy egyik napról a másikra. Ha csak a kommunista közel 50 esztendőt nézzük, a kommunizmust, a kommunista diktatúrát, akkor azt látjuk, hogy szinte ugyanannyi időre biztos, hogy szükség lesz, hogy azt a rossz örökséget a mentalitásba berögződött mindenféle becsontosodott előítéleteket leépítsük, mint amennyi idő alatt fölépültek. Ugye Brukán mondott egy 20 évet a 90-es évek elején, nagyon kedves volt és jó indulatú. Azt mondják, akik a tömeglélektannak a szakértői, hogy a mentalitás váltáshoz amennyi idő alatt elromlott, annyi idő alatt jöhet helyre.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen-Hunor szövetségi elnök úr, hozunk saját ügyeinkkel. Pontosabban egy kicsit visszatérnék azért az előbbi gondolataihoz. Mennyiben könyvelhető el, vagy mennyiben hozható összefüggésbe a legfelsőbb bíróság tegnapi döntése Markó Attila ügyében azzal, hogy ön immárom, mint közszereplő, államelnök jelölt, a magyarságot képviseli a román köztudatban? Befolyásolhatta-e esetleg a bírósági döntést ez a tény? Mert hogy korábban nagyon sokat elszigetelve, igaz, említették azt, hogy a román igazságszolgáltatás kettős mércével jobbára a magyarok kárára dönt.
Én azt gondolom, hogy az igazság győzött a tegnap. És ez független kell legyen attól, hogy éppen ki milyen közszereplő. És az lenne a jó, hogyha minden egyes alkalommal kizárólag az igazság számítana, és nem vélt vagy valós befolyás a politika részéről. Én egy ilyen országot szeretnék. És az, hogy mi Mark Attilában az első pillanatban bíztunk, és végig azt mondtuk, hogy ő nem követett el olyat, ami büntetőjogi felelősséget jelentene, nem lopott, nem vett el olyasmit, ami másé, nem rövidítette meg az államot a közvagyonhoz, nem nyúlt hozzá. Most bebizonyosodott, hogy igazunk volt, igaza volt Markó Attilának. A kérdés az, hogy mikor vonják felelősségre azokat, akik tönkretettek egy karriert, egy életet, egy családot, és így tovább. Erre nem tudok én most választ adni, de én azt akarom hinni, hogy kizárólag az igazság győzött, és nincsen semmiféle befolyása annak, hogy ki éppen milyen közszereplő vagy közéleti szerepet tölt be ideig óráig. És abba bízom, hogy a következő perekben is hasonló ítélet fog születni, mert az esetek azok szinte ugyan olyanok a másik két dossziéba is, és ott is úgy állítom nagyon határozottan, hogy Markó Attila ártatlan.
Sajnos még jó néhány ilyen kétes kimenetelű bírósági eset van napirenden. Bízunk tényleg benne, hogy pozitív, vagy az igazságnak megfelelő döntés születik. Az elmúlt hétvégén vasárnap volt az aradi vértanúk emléknapja, ez alkalommal ön a Marosparti városban tartózkodott, az ott lezajlott ünnepségen vett részt, és két fontos magyar közméltósággal is találkozott, nevezetesen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel, majd Szijjártó Péterre magyar külgazdasági és külügyminiszterrel. Milyen tapasztalatokkal zárultak ezek a találkozók?
Semjén Zsolt az aradi megemlékezésen vett részt. Vele ugye szinte rendszeresen találkozunk. A rendszeresség azt jelenti, hogy havonta vagy Budapesten, vagy itt összefutunk, beszélgetünk, és mindig megtaláljuk a közös hangot. Ez a mostani 170 éves évforduló is lehetőséget adott arra, hogy a közös múltra, a közös jövőre egyaránt a figyelmünket odafordítsuk, és erről beszéljünk. Szijjártó Péter pedig október 7-én a Családpalotai gáz elosztó a magyar oldalon elvégzett beruházásnak az átadására érkezett. Aradra érkezett, és ott találkoztunk, beszélgettünk arról, hogy a gazdaságfejlesztési programot hogyan képzeljük a következő időszakban, ugyanis lezárult a székelyföldi fázis a nagy beruházásoknál is, és a kispályázatoknál is. A kispályázat után eredményhirdetés lesz rövid időn belül. A döntésre előkészítette a Pro Economica Alapítvány mindazt, ami szükséges, és valószínű, hogy a közel jövőben meghozzák a döntést. És azt mondtuk, hogy november végéig, december elejéig, ebben az esztendőben, az év végéig meghirdetjük a partiumi gazdaságfejlesztési programot is. Most készül az a tanulmány, amely a különböző ágazatokat, gazdasági szakterületeket vezi számba, és javasolja majd a döntéshozóknak, hogy milyen szakterületekre kellene meg hirdetni ezt a pályázatot, mert nem lehet mindent egyszerre megtámadni, idézőjelben nem lehet egyszerre minden irányba nyitani, mert nincsen annyi pénz, nincsen annyi forrás, ezért prioritásokat kell felállítani. Most készül ez a szaktanulmány, szakemberek végzik, és évvégéig meghirdetjük, folytatni kell ezt, folytatni kell, mert jó, folytatni kell, mert hasznos, várják az emberek, és látszik már a pozitív hatása, hogyha a Maros mezőségit és a Kolozs-Berceszei mezőségi pályázatokat nézzük, látszik ennek a kiváló eredménye. Erről beszéltünk Szijjártó Péter miniszter úrral, és ővele is, amikor Romániába jön, akkor mindig találkozunk, mindig keressük a találkozás lehetőségét, hogyha csak egy mód van, hogy a közös ügyeinkről beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez a természetes, ez a normális. Ennek így kell mennie, így kell ezt folytatni.
A Magyar Külügyminisztériumnak, személyesen Szijjártó Péter miniszter úrnak többször volt nagyon határozott álláspontja az Úzvölgyi temető esetével kapcsolatosan. De már most román kérésre a közös szakértői bizottság terepszemléje egy hónappal elhalasztódott, méghozzá október utolsó hetére időzítetett, viszont október 25-ére korábbra egy nagyszabású megemlékezés van ismét román részről, kilátásba helyezve a román hadsereg napjára. Ez azt hiszem, hogy megint gondot okozhat. Hogyan látják, hogyan próbálnak ehhez az eseményhez viszonyulni?
Először is van ez a megoldatlan probléma is a román kormánynak. Erre kellene összpontosítania, nem pedig arra, hogy buta ürüggyel a szakértői találkozót elhalasz. Ugyanis szeptemberre volt egy szakértői egyeztetés betervezve, a román külügyminisztérium az utolsó pillanatban lemondta azzal az ürüggyel, hogy az olaszok meg az osztrákok nem jeleztek vissza, ugyanis meghívták az olasz és az osztrák, és azt hiszem, hogy a német katonai hatasékat is, hogy részt vegyenek ezen a terepszemlén. Na most a szakértő egyeztetéseket az ősz folyamán meg kell tartani. Erre szükség van. Nekik az a feladatuk, hogy átnézzék és olyan javaslatot tegyenek, amelyet mindenféle el tud fogadni. A mi javaslatunk is, mert azon nem változtattunk, azon nem kell változtatnunk. Egyrészt, másrészt pedig jó lenne, és ezt várjuk el, hogyha a román kormány addig, amíg nem születik egy döntés a katonai szakértők szintjén, és utána nincsen egy politikai döntés, addig ne fogadna el, ne engedne, ne támogatna, sőt, megtiltaná, megakadályozná, hogy mindenféle olyan provokáció történjen, mint ami volt június 6-án, és amit készít egyébként az ortodox testvériség nevet viselő, az ortodox egyháznak ez a nagyon fundamentalista szárnya, és az őt körülvevő mindenféle egyéb egyesületek, alapítványok, szervezetek, személyek, személyiségek ne engedje, hogy megszervezzenek az úzvölgyi temetőbe semmiféle ilyen provokatív rendezvényt, eseményt. Ez a minimum, amit elvárunk a román kormánytól, és bízom benne, hogy így is fognak cselekedni. Másképpen pedig azt kell gondolnom, hanem így cselekednek, hogy szándékosan támogatják, hallgatólagosan vagy terülegesen az, hogy folyamatos provokációt szítsanak, feszültséget szítsanak egyesek az úzvölgyi temetőbe. Vissza kell állítani a temető eredeti állapotát, meg lehet nyitani egy új parcellát, van ott hely, hogyha a román katonáknak emléket akarnak állítani, úgy, ahogy ezt a nemzetközi szabályok, úgy, ahogy a román törvény, és úgy, ahogy a jó érzés megköveteli. Én azt szoktam mondani, hogy a Földön az élőknek is van helyük egymás mellett, a holtaknak is van helyük egymás mellett, nem egymás fölött. A temetőgyalázás egymás megalázása nem lehet cél.
Melyik román kormánytól várják el ezt?
Amelyik éppen hivatalban lesz. Tehát én azt nem tudom, hogy holnap után milyen román kormány lesz hivatalban. Mindegy, hogy ki van hivatalban. Az a kötelessége, hogy megakadályozza az etnikai feszültségkeltést, hogy megakadályozza a provokációt, hogy megoldást keressen egy törvénytelen és egy morálisan, súlyosan kifogásolható helyzetre.
csak úgy tűnik, hogy erre nem igazán figyelnek oda a még tisztségben levő hivatalosságok, és itt már arra a nagyszabású eseményre gondolok, amely ezekben a napokban Székelyföldön zajlik, ugyebár a Concordia 19 hadműveletre, amelynek a székelyföldi lebonyolítása miatt önök is felszólaltak különböző fórumokon, parlamentben, illetve hát különböző nyilatkozatokban. Volt-e foganatja? Milyen választ kaptak egyáltalán, hogy miért volt szükség egy ekkora nagyszabású hadműveletre Székelyföldön?
Semmilyen választ nem kaptunk, legalábbis én még nem hallottam semmiféle reakciót, és várjuk, hogy valaki valamit ezzel kapcsolatosan mondjon, ugyanis alapvetően nem az a probléma, hogy a hadsereg hadgyakorlatot szervez. Minden hadsereg, minden országban időnként hadgyakorlatot szervez, ez a hadseregnek a dolga. Az a probléma, hogy Székelyföldön szervezi, most szervezi, és hogy megindokolja. Olyan indoklást mond az egyik vezető tábornok, amit én elfogadhatatlannak tartok, méltánytalannak, fölháborítónak, és egyszerűen veszélyesnek. Azt mondani, hogy a Székelyföld helyzete azonos Dél-Oszétiával vagy Donbasszal, ahol nem hibrid háború, hanem rendes háború folyt, és Donbasszban folyik, hogy Székelyföldön olyan emberek élnek, akik el akarják szakítani Székelyföldet, hogy szakadárok, hogy ki vannak téve olyan fajta befolyásnak, mint amit a dél-oszétiai vagy a dombászi közösségek megéltek. Én ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom sok szempontból. Az állam azt üzeni ezáltal, az államnak az intézményei, egyes intézményei, hogy nem bízunk bennetek. Visszahozták a Ceausescu doktrínát, katonai doktrínát, hogy Székelyföldön olyan emberek élnek, akik rossz szándékkal viseltetnek a román állam ellen, ezért oda több katonát kell telepíteni, nagyobb figyelmet kell oda fordítani, azt üzenik, hogy nemzetbiztonsági kockázati tényezőnek nézik az ott élő embereket, és nem bíznak bennük. Ez a legsúlyosabb. Ez a legdurvább. Románia nem szomszédos Oroszországgal. Románia nem volt szovjet tagköztársaság, és nem olyan helyzetben van, és a székelység nem ugyanaz a közösség, mint amelyekről ez a tábornok beszél. Tehát én ezt felháborítanak, elfogadhatatlannak tartom. Nyilván azt is látni kell, és azt is tudni kell, hogy ezt miért időzítették mostanra. Nem a választási kampányért, hanem egyszerűen ez a mostani centenáriumi évnek az utórezgése, a jövő évi Trianon évnek az előjátéka, de semmilyen körülmények között nem tartom elfogadhatónak azt, amit csinálnak, és azt, ahogyan csinálják, és mondom, ez nem azt jelenti, hogy a hadseregek nem szoktak gyakorlatozni, minden hadsereg gyakorlatozik, viszont ezt provokációnak, provokatívnak, megalázónak tartom mindannyiunk számára, a Hargita Kovásznai emberek, magyar emberek számára, aztán meg különösen.
Csak az a gond, hogy nem első ízben van ilyen bukaresti megnyilvánulás a magyar közösség irányába, hivatalos titkosszolgálati jelentésbe is bele volt foglalva már a korábbi években ez a rizikó tényező, ami a magyar közösséget illeti. Ez tovább érik vajon, vagy ez jelen állás szerint, ahogy említette, a következő megemlékezéseknek a tompítása vagy kivédése tekintetében fontos?
Szemléletet kellene váltani a román hatalmi intézmények egy jelentős részének. Szemléletváltásra lenne szükség. El kellene most már valahogy jutniuk odáig, hogy a magyar embereket ne tekintsék másodrangú polgárnak, ne tekintsék ellenségnek, ne tekintsék biztonsági kockázati tényezőnek. El kellene jutni odáig, hogy a magyar embereket, a magyar közösséget tiszteljék. Adót fizetünk, dolgozunk, értéket teremtünk, 100 esztendeje ebben az országban, és méltánytalan, elfogadhatatlan, hogy így tekintsen ránk a román állam. Ezen kell változtatni. Mi a magunk módján csak azt tudjuk tenni, hogy folyamatosan felszólalunk, folyamatosan elmondjuk, érvelünk amellett, hogy ez a megközelítés helytelen, hogy van olyan megközelítés, ami helyes lenne. És előbb-utóbb, én azt hiszem, előbb-utóbb el kell jönni annak a pillanatnak, amikor ez a szemléletváltás meg fog történni.
Az olyan fontos esemény, amilyen a tegnap este Bukarestben zajlott le, az segíthet-e hozzá itt természetesen, hogy annak a jelentős kötetnek a román nyelvű változata bemutatójára gondolok, amely tegnap zajlott Bukarestben.
Valamennyit minden egyes ilyen kezdeményezés segítés jelent. Minden egyes ilyen kezdeményezés talán közelebb visz több vagy kevesebb embert ahhoz a felismeréshez, hogy nem vagyunk egymásnak az ellenségei. Mi ebben a kötetben felmutattuk azt a 100 romániai magyar embert, aki az elmúlt 100 esztendőben különböző társadalmi, gazdasági, kulturális, sport, szociális területen magas teljesítmény nyújtott. Van több száz ilyen, nyilván egy ilyen válogatás mindig szubjektív, de azt akartuk felmutatni, hogy az elmúlt 100 esztendőben ugyanúgy értékalkotói voltunk ennek a társadalomnak, mint mások, és semmivel sem vagyunk kevesebbek, mint mások. A kölcsönös megismerés az szokott segíteni az előítéletek lebontásához. Én nem gondolom azt, hogy egy könyv le fogja bontani az összes falat, de azt gondolom, hogy ilyen típusú kezdeményezésekre szükség van. Mi az elmúlt egy esztendőben, ma jóval több, mint egy esztendőben, ugye 2018 elejétől folyamatosan ezt próbáltuk az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában rendezvényeinkkel, kezdeményezéseinkkel bizonyítani. Volt, akit ez idegesített, volt, aki szívesen fogadta, volt, aki nyitott volt rá, de én azt gondolom, hogy azt a célt követtük, amely az előítéletek lebontásához és egymásnak a tiszteletéhez közelebb kell, hogy vigyen.
Hát mindenképpen egy fontos lépés lehet, még ha kis lépés is, a két közösség közötti közeledés tekintetében. Csak így tovább, kitartást és további sikereket kívánok. Köszönöm ennek a beszélgetést.